Istennek igéjét, János evangéliumából fogom olvasni a 15. fejezetet, az első verstől a 17. versig. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, és még több gyümölcsöt, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és a beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Istenem, hálát adok neked a te igédért, köszönöm neked, hogy adtad nekünk ezt a kincset, a te kijelentésedet, ami alapján megismerhetünk téged, megismerhetjük a te szándékodat, a tervedet az életünkre. Köszönjük neked, hogy adsz üzenetet a te szolgáidnak hétről hétre. Köszönjük, hogy ma Montit is megbíztad egy üzenettel. Kérlek téged, hogy készítsd el a szívünket, hogy készek legyünk ennek a befogadására, és utána pedig annak a megélésére. Köszönjük neked, hogy lehetőségünk van arra, hogy téged dicsérjünk, téged tiszteljünk itt vasárnap délelőttönként, és kérlek téged, hogy áld meg az életünket. Amen.
Aki itt van ma délelőtt, amikor beérkeztünk, kaptunk egy vázlatot. Aki otthon van, gondolom a legtöbb ember nincs egy ilyen a kezeiben, és ha az ember megnézne itt, esetleg a szíme a mai Isten tiszteletre egy kicsit furcsán hangzik ahhoz, hogy erről az ige szakasz van a János 15. részben, mert a szíme a tökéletes gyülekezet. És én azt látom, hogy az egyik értelemben a János 15 nem beszél a tökéletes gyülekezetről, de mégis azt kell látnunk, hogy a gyülekezetünkben az utolsó fél évben beszélgettünk arról, hogy milyen a tökéletes gyülekezet, annak ellenére, hogy tudjunk azt, hogy valóban nincs tökéletes gyülekezet, de még mindig van arra, hogy mi törekszünk arra, hogy mi legyen egy olyan gyülekezet, amiben teljes mértékben Isten kapja a dicsőséget. És az utolsó fél évben mi néztünk a különböző területek, ami jellemző egy jó vagy tökéletes gyülekezetben. Láttunk, hogy milyen fontos a tanítás, az imádság, a közösség, az Isten dicsérítés abban, hogy Jézus a központban, ahogyan ünnepeljünk az Úr vacsora és más dolgokat a gyülekezetben. De én úgy érzem, hogy van még egy dolog, ami fontos, hogy legyen egy tökéletes gyülekezet. És az a még egy dolog, a gyülekezeti tagok. Mert én azt látom, hogy a gyülekezet csak olyan jó tud lenni, mint amilyen a gyülekezeti tagok. És azt lehet mondani azt, amikor mi beszéljük a jó gyülekezetről, a tökéletes gyülekezetről, a leggyengebb láncszem a tagok. És ha az a céljunk, hogy legyen egy jó, erős gyülekezet, akkor az mind attól függ, hogy milyen a tagok abban a gyülekezetben. És a gyülekezeti vezetők sok mindent tudnak biztosítani egy gyülekezetben. Tudnak dolgozni, hogy mi ellátjunk a tanítást, hogy biztosítjunk az imádság lehetőség, a közösség lehetőség. De ha a tagok nem élnek ezek a lehetőségekkel, nem tudunk elérni azt a célt, amit akarjunk elérni. Amikor mi beszéljünk a gyülekezeti tagokról, van egy pár terület, amit akarunk nézni, ma délelőtt, és az első az, hogy ki lehet tag egy gyülekezetben. Amikor lassan 40 éve jöttem Magyarországra, az első hetekben, hónapokban hallottam, hogy van egy klub itt Magyarországon, Budapesten. A neve az Amerikai Klub. És az Amerikai Klub abban az időkben, 81-ben elég kicsi volt, mert nagyon kevés ember volt itt Budapesten az Egyesült Államokból. De az volt az érdekes, hogy volt egy feltétel, hogy valaki tudta tag lenni ebben a klubban. És az volt, hogy kellett mutatni egy útlevelet. És ha valaki volt egy útlevel az Egyesült Államokból, vagy ha jól emlékszem, esetleg Angliából is beengedtek emberek ebbe a klubba. De ha valakinek nem volt ez az útlevel, akkor ő nem tudott tag lenni a klubban. Volt más feltételek is, volt egy tagságdíj, amit kellett fizetni, abban az időben évi egy kemény $60 volt, és én abban az időben én azt tudtam vállalni, és akkor én tag lettem ebben a klubben, tudtam élvezni a golfpálya, ami volt a klubnak, tudtam élvezni az étterem a klubban, ahol igazi amerikai ételek voltak, de voltak feltételek, hogy én tudtam ebben a klubban lenni. És ez a helyzet a legtöbb klubban. Ha valaki akar tartozni egy klubhoz, akkor vannak feltételek. Lehetséges, hogy az a feltétel az, hogy valaki amerikai állampolgár, vagy egy bizonyos népből származik. Lehetséges, hogy az a feltétel, hogy van egy bizonyos végzettség. Csak az ember tud tag lenni ebben a klubban, akinek van egyetemi végzettség. Vagy csak az ember tud tag lenni ebben a klubban, akinek van egy különleges tehetség. Szóval vannak olyan sportklubok, ahol bárki nem tud tag lenni abban a klubban, csak az ember, aki tud elérni egy bizonyos teljesítmény, egy eredmény abban a sportban, akkor ő tud tag lenni abban a klubban. Van egy kérdésem. Hogyan tud valaki klubtag lenni az Isten gyülekezetében? Mit kell tennem az asztalra, hogy én tudok tag lenni ebben a klubban? És ahogyan én nézem az igét, én azt látom ebben a részben is, a János 15. részben, hogy mi semmit nem tudunk tenni. Nincs olyan, amit mi tudunk tenni, hogy mi tudunk tagok lenni itt. Nem tudunk azt csinálni, hogy mi Két év keresztül minden vasnap itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor én tag tudok lenni. Ilyenfajta feltételek nincs. Nincs egy olyan feltétel, hogy X pénzt kell adni a gyülekezetnek egy minden hónapban, és akkor tag tudsz lenni. Akkor hogyan tud tag lenni? 13. versben azt látjunk, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életet adja barátaért. A János első levelében, a harmadik rész, a 16. versben azt olvasunk, hogy Jézus adta az ő életet miértünk. Mi nem tudunk tagok lenni az ő gyülekezetében azáltal, hogy mi teszünk valamit az asztalra, mert Isten már minden tett az asztalra, amit kellett. Ami mi képtelen voltunk tenni, ő képes volt megtenni. És az, hogy Jézus Krisztus itt élt a földön, és az, hogy ő egy bűntelen életet élt, akkor nem volt ítélet az ő feje fölött. És azért Jézus volt a pozícióban, hogy ő tudta önkéntesen jelenkezni, és ő tudta meghalni az én helyemben és a te helyedben. Mi a bűnök miatt nem tudtunk tenni ezt, de Jézus tudta megtenni helyettünk. Meg vagyok győződve arról, hogy ha lett volna bármilyen más út, ha lett volna bármilyen más megoldás, akkor Isten élt volna azzal a lehetőséggel. De az egyetlen út, az egyetlen megoldás az volt, hogy Isten adta az ő egyetlen fiat. Az egyetlen, aki bűntelen volt. Hogy ő eljött erre a földre. És ő kész volt adni az ő életet. És azért kész volt adni az ő életet, mert ő szeret téged. És szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen személyes az. Nem az, hogy ő szeretett titeket, ami igaz, de azért tette ezt, mert ő szeret téged. És ő azért ő vállalta ezt a nagyon nehéz utat. Ő adta az ő életet. Érted, és értem. És ha mi elfogadjunk azt, amit ő tett értünk, akkor mi bekerüljünk az ő gyülekezetébe. És akkor mi tagok vagyunk az ő gyülekezetében. Van fontos azt is, esetleg csak mondom egy fél mondatban, hogy amikor mi beszéljünk a tagságról, van két folyta. Az egyik az, hogy abban a pillanatban, amikor valaki keresztény, ő tag lesz az egyetemes egyházban. Az egyetemes az a láthatatlan egyház, ami minden hívő ember a világban tartozik oda. De ugyanakkor mi nem tudunk közösségben lenni mindenkivel a világban, aki keresztény, és azért szükség van arra, hogy mi éljünk egy helyi közösségben is. És amikor mi beszéljünk a helyi közösségről, mi azt mondjuk, hogy csak az az ember tud tag lenni egy helyi közösségben, aki tag az egyetemes egyházban. Akiben van új életet Krisztusban. A 2. Korintus 5. rész, a 17. versben arról olvasunk, hogy mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. A régi elmúlt. És akkor az az ember, aki új teremtés Krisztusban, az az ember tag tud lenni egy helyi gyülekezetben. És a mi gyülekezet is abból olyan tagokból, akinek van új életük, a Jézus Krisztus munkája miatt. És nem azért, mert mi tettünk valamit, hanem azért, mert ő mindent megtett. De van egy másik kérdés. Ha tag vagy a gyülekezetben, az Isten gyülekezetében, akkor most már mi a helyzet, mi a feladat? És ebben a rész, amit felolvastunk ma délelőtt, a János 15. részben János beszél erről. Én vagyok az igazi szülőtől, és az én atyám a szülős gazda. Azt a szülő veszőt, ami nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És ami gyümölcsöt terem, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Végül is ez az vers beszél arról, hogy van kétfajta ember. Az egyik fajta egy olyan szülővesző, ami nem hoz semmi gyümölcsöt, semmi gyümölcsöt. És a másik, ami gyümölcsöt hoz. És itt azt olvasunk, hogy az az ág. És azt látjunk az Ószövetségben, amikor Izrael volt szó. Akkor azt látjuk, hogy volt nagyon sok ember, aki zsidó volt, név szerint, de a szíve nagyon messze volt Istentől. És ő olyan volt, mint egy ág, ami nem hozott gyümölcsöt. És akkor azt mondja, hogy az, aki nem hoz gyümölcsöt, az, ami le van vágva. Az, aki nem tag. És utána van a másik, az a szőlővesző, ami gyümölcsöt hoz. Érdekes, hogy itt, amikor azt mondja, hogy gyümölcsöt hoz, nem feltétlenül a legédesebb gyümölcsöt, nem feltétlenül az a gyümölcs, ami teljesen tökéletes, de gyümölcsöt hoz. Ha valaki Krisztusban, ő gyümölcsöt fog hozni. De mégis valahogyan az a vágyunk, hogy mi minél jobb gyümölcsöt tudunk teremni. De a kérdés az, hogy hogyan tudunk csinálni. És ebben az ige szakaszban van egy szó, nem számoltam össze, hogy hányszor szerepel, de majdnem mindegyik versben, a negyedik verstől kezdve, az a szó, hogy marad. Maradjatok, marad, megmarad, újból és újból az van. És a gondolat itt, az, hogy ha egy szülővesző akar gyümölcsöt hozni, a feladata maradni kapcsolatban a szülőtővel. És az a veszőr, amiben jó erős kapcsolat van vele, akkor onnan kap a táplálékot. Onnan kapja az, ami kell, hogy gyümölcs legyen rajta. So a szőlőveszőr feladata a gyümölcs termésben az, hogy maradjon a szőlőtől. A mi feladatunk, mint keresztény emberek, az, hogy mi maradunk Krisztusban. Megint azt kell látni, hogy ez nem valami, ami teljesítmény-centrikus, hanem egy kapcsolatról van szó. A kapcsolatod Istennél. Milyen a kapcsolatod Istennél? Minél erősebb, minél mélyebb a kapcsolatunk Krisztusban, annál erősebb leszünk. És annál abból az erős kapcsolatból fog jönni gyümölcsöt. A kérdés nekünk, és ebben a példában nem megy bele a részletekbe, egy Biblia példázatot nem mond mindent egy területben, akkor az a kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mint hívő ember, Isten mit vár tőlem, én hogyan tudok maradni benne. És az a benne maradás, én azt látom, hogy van egy pár terület. Múlt vasárnap Zoomon keresztül tartottam egy biblia órát Los Angelesben, és ott most egy sorozatban vagyunk, ahol több hét keresztül együtt vagyok vele ezzel a csoporttal, és mi végig menjünk a János 13. rész a 17. részig. És ahhoz az egy csoport, múlt vasárnap a János 15. részről volt szó. És ott a csoportban föltettem a kérdést, hogy hogyan tudunk maradni Krisztusban. És az egyik, a két dolog, amit egyből mindenki mondott lényegében az Isten igéje és az imádság. Lényegében a kapcsolatunk Istennél. Az, hogy Isten beszél velünk, az ő igéje által, és az, hogy mi beszéljünk vele, az imádsága által. Egy kapcsolat. Lényegében a cél abban, hogy mi egyre jobban megismerjünk Istent. Amikor mi kapcsolatba kerülünk egy emberrel, és amikor mi kezdjünk megismerni őt, vannak olyan emberek, amikor mi kezdjünk megismerni, egy kis csalódás okoz. Mert ahogyan mi jobban megismerjünk őt, mi azt látjuk, hogy fú, ez az ember nem olyan, mint vártam. De ugyanakkor vannak olyan emberek, amikor kezdjünk megismerni, akkor látjunk, hogy milyen az ő szíve, látjunk, hogy milyen az ő jelleme, és azt mondjuk, hú, ez tetszik nekem. Amikor mi kezdjünk megismerni Istent, én azt látom, hogy az meglepetés fog okozni nekünk. De csak pozitív értelemben. Mert amikor mi megismerjünk őt, valóban, amikor mi látjunk azt, hogy Isten milyen, akkor az nagyon pozitív lesz a mi életünkben. Amikor mi látjunk azt, hogy ő valóban milyen, De szükség van arra, hogy mi befektetünk az energiát, hogy mi megismerjünk őt. És látjunk azt, hogy ő valóban milyen. Az ő igéje által, amikor látjunk, hogy ő milyen, az imádság által, amikor mi beszéljünk vele. De azon kívül, hogy van ez a személyes kapcsolat Istennél, az ember és Isten között, van még egy terület, amit mondtak múlt vasárnap, és az volt a közösség. A közösség esetleg több formában. Az egyik az, hogy mi vasárnap délelőttként együtt vagyunk. Tudjunk azt, hogy az utolsó évben ez nem volt egy könnyű dolog együtt lenni. A másik az, hogy mi közösségben vagyunk abban, hogy csoportokban, kisebb körökben vagyunk együtt testvérekkel. És azt lehet látni azt, hogy valahogyan a testvéri közösséggel mi tudunk építeni és csiszolni egymást, és ez egy jó dolog. Nagyon jó dolog, hogy így tudunk egymást építeni és bátorítani. A zsidókhoz írt levél a 10. rész, a következőt olvasunk a 24. és 25. versben. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítjunk. Saját gyülekezetünket ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítjunk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Itt más fordításban a saját gyülekezetünk ne hagyjunk el, lehet úgy fordítani, a közösséget ne hagyjunk el. Szükség van arra, hogy legyen közösség a mi életünkben. Több lelkésszel beszélek, és van egy félelem a lelkészek között, hogy amikor reméljünk két-három-négy hónapon belül ismét tudunk visszatérni valamennyire egy normális gyülekezeti élethez, és tudunk tartani a vasárnapi Isten tiszteletet, és tudunk összejönni kis csoportokban, hogy egy réteg fog kimaradni. Egy réteg fog megszokni azt, hogy könnyű volt nem összejönni. Sok emberben hiányzott, és nagyon várnak azt a napot, amikor tudunk őre újból együtt lenni, de van egy réteg, aki könnyen fog kimaradni. És az nagy kár lesz az ő életében. És szerintem mindnyájunk kell gondolkozni azon, hogy én mit fogok tenni, amikor újból van lehetőség együtt lenni testvérekkel. Fogok-e maradni Krisztusban, abban, hogy maradok a közösségben? Láttam, hogy milyen nagy prioritás a közösség abban, hogy én tudok maradni Krisztusban. Igen, ebben a területben mondhatjunk, hogy egy áldozatot kell hozni. Le kell mondani dolgokról, hogy tudunk maradni Krisztusban a közösségben. De mindenki kell elhatározni a saját szívében, hogy milyen fontos maradni Krisztusban a közösségben is. És azt látjunk itt, hogy ha mi maradjunk Krisztusban, a következmény lesz gyümölcs. Lesz a lélek gyümölcse a mi életünkben. A következő fél évben a gyülekezetben mi fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. A lélek gyümölcse. Olvasunk erről a Galáta 5. részben, a 22. és 23. versben, és mi akarunk látni azt, hogy milyen. Milyen az a hívő ember, aki marad Krisztusban? Hogyan fog megjelenni az ő életében? Milyen lesz a gyümölcs az ő életében? És hangsúlyozom, amikor mi beszéljünk a Galáta 5-ről, azt olvasjuk, hogy a lélek gyümölcse. Nem a Monty gyümölcse, nem a Dávid gyümölcse, nem más ember gyümölcse, hanem a lélek gyümölcse. És a lélek gyümölcse akkor lesz, ha mi maradunk Istenben, mert a lélek Isten. Ha mi maradunk Istenben, akkor a gyümölcs lesz az ő gyümölcse. De csak akkor lesz, ha mi maradjunk benne. Régen használtam egy példát. Elnézést kérek, aki már látta ezt a példát, de én egy városi ember vagyok, és addig, ameddig az ápolóm nem próbált tanítani engem, hogyan kell metszeni a szőlőt, én semmit nem tudtam erről, és én miért nem mondani azt, hogy a legtöbb ember a gyülekezetünkben városi embert, azért hoztam egy városi példát. Szőlőveszőt nem hoztam magammal, hanem egy csapot hoztam magammal. Kérdezem valamit. Ha én nyitom a csapot, víz jön ki belőle ezt a csapot? Nem. A csap még egy működőképes csap. De azért nem jön ki a víz belőle, mert nincs bekötve a forráshoz. És ez a csap, ha itt van, és ő azt gondolja, én szeretnék vízet kiönteni ebből. Saját magától ez a csap képtelen vízet adni. Csak ha van kapcsolva a forráshoz. És fontos, hogy mi, mint hívő emberek, látjunk azt, hogy mi képtelen vagyunk vízet adni, mi képtelen vagyunk gyümölcsöt hozni. Ha nem maradjunk csatlakozva a forráshoz. De ha maradjunk benne, akkor mi tudunk gyümölcsöt hozni. Még egy témakört szeretnék érinteni, és azt, hogy hogyan szolgáljunk, mint hívők. Ez egy nagyon hosszú téma lehet, én csak egy pár gondolatot mondom, mindenki tud tovább tanulni erről, ha szeretne. Mert amikor mi beszéljünk a szolgálatról, mi beszéljünk a lélek gyümölcse, a lelki ajándékainkról. Mi olvasunk a Róma 12-ben, hogy egy test sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Ugyanezt olvasunk az 1. Korintus 12-ben. Egy gyülekezetben mi nem várjunk azt, hogy mindenki legyen egyforma. Az egy egészséges dolog a gyülekezetben, ha mindenkinek más tehetsége, erőssége, képességeik vannak. Akik zenéltek ma délelőtt, az nem lenne túl hatékony, Ha mindenki tudna dobolni, de senki nem tudna gitározni, senki nem tudna zongorázni, senki nem tudna énekelni. Akkor ők tudnak jól segíteni minket az Isten dicsérésben, ha mindegyik használja azt a képesség, azt a tehetség, mondhatjuk azt az ajándéka, amit ő kapott. És ha együtt dolgozunk ezek az ajándékokkal, ezek a tehetségekkel, akkor mégis egységes lesz az eredmény. Mert együtt, egy irányba menjünk azokkal. És ez az Isten vágya, hogy mi a gyülekezetben együtt dolgozunk, kiegészítsünk egymást. Amikor beszéljünk a lelki ajándékokról, van három terület, amit csak röviden kiemelem. Az egyik terület az, hogy valakinek van a képessége, hogy tud csinálni azt, hogy kap azt az ajándékot Istentől. Az életemben több szervezetben dolgoztam, és én azt láttam, hogy az egyik ajándék, amit fel van sorolva a Róma 12-ben, mondhatjuk az adminisztráció. És tegyünk fel, hogy van valamely gyülekezeti tag, aki azt mondja, hogy én szeretnék segíteni az adminisztrációban. Én szeretnék segíteni a könyveléssel. Csak egy probléma. Ez az ember az iskolában mindig egyest hozott haza a matekból. És ő képtelen. Több mint két számot összeadni. Lehetséges, hogy ő nagyon akar csinálni az adminisztráció a gyülekezetben, de ha nincs az a képessége, akkor nem lehet csinálni azt. Vagy beszéljünk a gyerekmunkáról. A szüleim mind a kettő tanár volt. De az édesapám, ha beraktam egy óvoda csoportba, nem hiszem, hogy rend lett volna abban a csoportban több mint 5 percet. Mert az édesapám erősége nem volt foglalkozni 5 éves gyerekekkel. Az édesanyám gond nélkül tudta ezt csinálni. Szóval az édesapám nem volt azt a képessége, hogy ő tud azt csinálni. Én szívesen csinálom az óvoda csoportot. Szóval az egyik terület azt, amikor mi beszéljünk a gyülekezetben, hogy valaki szolgál, fel kell tenni azt, hogy kapott-e egy olyan ajándék Istentől, kapott-e egy olyan képesség Istentől, hogy ő alkalmas arra a szolgálatra. Szóval az egyik dolog az alkalmasság. A másik terület, amit figyelembe kell venni, a készség, vagy a halandóság, vagy a vágy arra, hogy csinál azt. Mert tegyünk fel, hogy van valaki, aki esetleg nagyon jó az adminisztrációban, nagyon jó ebben a területben, de nem akar ezt csinálni. Ő nem, egyáltalában nem akar ezt csinálni. Vagy van egy másik, aki nagyon jó a gyerekmunkában, de nem akar azt csinálni. Akkor hiába teszünk abba a területbe, ha az ő szíve nincs benne. A harmadik terület a lehetőség. Ha valaki költözik egy öreg otthonba, és ott mondja a vezetőnek, hogy én szeretnék gyerekmunkát csinálni itt az öreg otthonban, akkor megint van egy probléma. Mert az öreg otthonban nincs olyan lehetőség, mert nincs gyerek. Szóval akkor fog kell tenni a kérdés, hogy milyen a lehetőségek a gyülekezetben, a közösségben. Ha már van 12 ember, aki csinál gyerekmunkát, akkor lehetséges, hogy nem kell még egy embert ebben a területben. Nincs a lehetőség. Kell felmérni, hogy mik azok a lehetőségek. És néha ingedni kell, néha az ember nem tud pont azt a képességet használni, mert nincs lehetőség. De ha mi türelmesen keresünk a lehetőséget, azt fogunk látni, hogy a gyülekezetben tudunk találni szolgálati lehetőségek embereknek, akinek van a képesség, van a vágy benne, és van a lehetőség. És mi akarunk összehangolni ezt a három terület a gyülekezetben. Szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor mi beszéljünk a gyülekezeti szolgálatunkról, én úgy érzem, hogy ott kell kezdeni a második pontban. Abban, hogy mi maradjunk Krisztusban. Ha mi maradjunk Krisztusban, akkor nem lesz gyenge látszem a gyülekezetben. Befejezem egy példával. 30 évvel ezelőtt már mondtam ezt a példát a gyülekezetben. Ha valaki itt volt 30 évvel ezelőtt, elnézést az ismétlést. Ez a történet 4 szeméről beszél. Az egyik neve volt Mindenki, a másik a neve Valaki, a harmadik a neve Bárki, és a negyedik a neve Senki. Az egyik napon a gyülekezetben azt mondták, hogy felkértek, hogy valaki adjon anyagi segítséget, és kértek mindenkit. Mindenki azt gondolta, hogy biztos valaki fog csinálni ezt. Valaki tudta volna csinálni, de tudjátok, hogy ki csinálta? Senki. Kellett rendet csinálni a gyülekezeti kertjében, és valaki kértek, hogy segítsen. De valaki mérges lett, mert azt mondja, hogy bárki tudna csinálni ezt, és végül is mindenkinek feladata. A végén megint az lett, hogy senki végezte azt a munkát. Újból és újból így volt, bármikor, amikor volt valami munka, mindig lehetett számítani senkire. Senki ment látogatni a betegeket, senki bőségesen adakozott a gyülekezetnek, senki osztotta az örhitet magával, mondhatjuk, hogy senki egy nagyon hűséges tag volt a gyülekezetben. Végül is jött az a nap, amikor valaki otthatta a gyülekezetet. Bárki és mindenki ment vele. Ki maradt? Senki. Egy vicces kis történet. De valóban milyen gyakran az van, hogy mi azt mondjunk, amikor felkérnek minket egy feladatra. Hogy mi azt mondjuk, hogy bárki tudna csinálni azt. Vagy mindenki tudna csinálni azt. És valahogyan mi nem az én feladatom. Ha ha a gyülekezeti tagok maradnak Krisztusban, a lélek gyümölcs lesz bennünk, és akkor mindig lesz valaki, aki végezi a szolgálatot a gyülekezetben. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk neki, hogy te mindig világos képekkel tanítottál, ami segítséget adott az akkori emberek, akik éltek abban a kultúrában megérteni az üzenetet. Kérjünk, hogy segíts minket is, hogy tudunk tanulni ebből a történetből, és látni azt, hogy milyen fontos a mi kapcsolatunk veled, és azt, hogy mi tudunk maradni benned. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy hétről hétre, napról napra tudunk maradni benned. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.